Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istennek azt a szent igéjét, amelyet egyházunk erre a mai vasárnapra, húsvét ünnepe utáni első vasárnapra. Igehirdetési alapigéről kijelölt, úgy, amit azt megírva találjuk Pál apostolnak a korintusiakhoz írott második levelében, az 5. fejezetben, a 14. verstől a 17-ig a következőképpen. Mert a Krisztus szeretete szorongat minket, mivel azt tartjuk, hogy ha egy meghalt mindenkiért, akkor mindenki meghalt. És azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, többé ne önmaguknak éljenek, hanem annak, aki értük meghalt és feltámadt. Úgyhogy mi mostantól fogva senkit nem ismerünk test szerint. Ha ismertük is a Krisztus test szerint, most már őt sem így ismerjük. Ezért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. A régi elmúlt, és íme új jött létre. Urunk, szentelj meg a te igéddel, a te igéd igazság. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, felnőtt vagy gyermek, férfi vagy nő, idős ember vagy fiatal, mindannyian ugyanazt akarjuk, biztonságot, elrejtettséget, örömöt. Egy szóval azt, amit úgy szoktunk hívni, az élet normalitása. Pál azt írja a korintusiaknak, mert a Krisztus szeretete szorongat minket. A hívő embert is szorongatják a körülmények. De a hívő embert belülről is szorongatja valami. És ez a szeretet nem más, mint a Krisztus szeretete. Ez a bizonyos agapeo, ez az önfeláldozásra kész szeretet, amely nem valósítható meg összeszorított fogakkal, csak azért is alapon, csak is egyféleképpen, ha van egy belső szorongattatás. És ez az Istentől jön. Korunkat sokszor éri kritika, hogy ez a világ így, ahogy van, ez bizony abnormális. Tényleg abnormális, azaz a normálistól eltérő, mert az Isten adja a normát, a rendszert, a rendet a világban. Ha ettől eltér az ember, akkor rendetlen lesz az embervilág. Ha az ember normálisan él, akkor nem veri a feleségét, a családját. Ha normális, akkor nem a pohárfenekén keresi a megnyugvást. Ha normális, akkor örömet jelent számára a munka. Ha normális, akkor nem rombol, hanem épít. Ha normális, akkor nem válik szolgájává a bűnnek, és nem öl embert, sem csatatéren, sem anyamében. Az ember többnyire mégis úgy él, mintha nem lenne normális. Mullandó drága éveit, a legjobbakat, a legszebbeket, amiket találkozásra szánhatna. Mert amikor fiatal vagy, akkor felövezed a derekadat, és odamész, ahova akarod, ahova akarsz. Amikor meg megöregszel, akkor mások öveznek fel téged, és oda visznek, ahova nem akarod. A találkozások ezért igen különlegesek, amikor a fiatalok találkoznak az idősekkel. Mert akkor az idősek már nem tudnak elmenni a fiatalokhoz. Az ember úgy él ezen a földön, mintha nem lenne normális. Elpazarolja az idejét. Kész nem csak a saját egészségét, de még mások biztonságát is kockára téve eszelősen megvalósítani céljait, és ezektől a céloktól, ha majd eléri, ettől várja a boldogságát, ettől reméli. Aztán, ha elfogy a testi erő, mert csak időkérdése, hogy mikor fogy el, ha megemészti a moly és a rozsda azt, amit emberfeletti áldozattal sikerült megszerezni, és milyen keserű az, amikor a rozsda vagy a moly megharapja ezt a kincset, akkor kiderül, hogy a boldogság az nem a megfoghatóban, a kiélvezhetőben koncentrálódik, hanem a láthatatlanban, de nagyon is megérezhetőben, ott a lélek mélyén. Lelki élet már pedig Isten nélkül nem létezik. Hogy? Manapság olyan sokat beszélnek a spiritualitásról, a lelkiségről. És ez nagyon jó, és ez nagyon fontos. De igazából lelki élet akkor van, ha az ember rátalál az Istenre. Ennek egyszerű oka van, az ember bár véges élettel bír, mégis a végtelenre teremtetett. Az ember az örökké valóságba teremtetett bele. Csak az Istennek úgy volt tetszésére, hogy a végesben is kinyilvánítsa az ember számára, hogy ő az Isten. Mert az Isten mindent akar adni. A végességet is, és a végtelent is. De aki kizárja életéből a teremtő urát, az nem találja a helyét ebben a világban. Az anyagvilágban sem. És aki nem találja a helyét, az istenes értékek nélkül próbál jó emberként élni ebben a világban. Valahogy mégsem sikerül. És egy idő után keményé, vagy talán lelketlenné is válik. Ilyenkor romokban hever a lélek, és külső segítség nélkül nincs megújulás. Ilyenkor nem csak a baráti noszogatás kell, ne csináld így tovább, ahogy most csinálod. Ilyenkor szükség van egy hordozó közösségre, egy hordozó kis közösségre. Ezért fontos a gyülekezet, ezért nagyon fontos a család, mert tartást ad. A kis közösség, a család, a gyülekezet szeretete képes talpra állítani azt az hívő embert, aki elesett. Mert hogy a hívő ember is elesik, ugyanúgy, mint a nem hívő. A hívő ember is ugyanúgy összekeni magát a bűn sarával, mint a nem hívő ember. Ott fekszik, meg ugyanúgy fáj neki. Csak a hívő ember felnéz az égre, és hamarabb feláll, mint a másik. Aki lelki életet él, az nagyon jól tudja, hogy a múltnak igen hatalmas az ereje. Aki komolyan veszi az Istent, az komolyan veszi a múltat is. A múltat igen rendezni kell. Ha nem rendezzük a múltunkat, akkor nem jutunk közelebb az Istenhez. Hány életvezetésében becsődött embertársunk van, akik keresik az Istent. Keresik a jót, a megnyugvást, a megbékélést. De valahogy mégsem sikerül nekik. És aztán emberekben kezdenek el reménykedni. Nagy részük mindig politikában, vagy gazdasági mutatókban, vagy azok javulásában hiszi a megoldást, és nem az Istenben. Márpedig az én személyes problémáimat csak is az Isten tudja megoldani. Az én személyes problémámmal nem törődik az állam, nem törődik a miniszter, meg a miniszterelnök, ezzel egyedül az Isten törődik. Na ezért fontos a Krisztus esemény, ezért fontos a kinyilatkoztatás csodája, ezért fontos a találkozás az Istennel, hogy rádöbbenjünk arra, hogy az Isten az, aki rendbe tudja szedni a mi életünket, mert beleállítja az ő szeretet koordináta rendszerében. És ilyenkor a test biztonságánál több lesz a lélek bizonyossága. Folyamatosan változik ez a világ, és ennek a velejárója, hogy a biztonságérzetünk is folyamatosan változik. Egyszer fent, egyszer lent. Nem csoda. Így természetes, hogy nem tudjuk mindig függetleníteni magunkat attól, ha körülöttünk hangsúlyosan megváltoznak a dolgok. Ha egyik napról a másikra munkánk verejtékének értéke elvész, amit kerestünk, az esetleg alig fedezi a költségeinket, akkor természetesen ez kihat a lelki nyugalmunkra is. Ezen dolgok miatt is olykor, vagy talán sokszor, haragszunk másokra, a világra, Istenre, és persze mindenek előtt önmagunkra is. A mester éppen ezért tanítja így, szeresd fele barátodat, mint önmagadat. Mert nincs ember, aki képes lenne úgy szeretni, hogy önmagával egyáltalán nincs harmóniában. Csak azt tud adni, akinek van miből, mert ő is kapott. Meg lehet próbálni, kinevelni, ahogyan meg is próbálták kinevelni a szocialista embertípust, de a történelem bebizonyította, hogy Isten nélkül önfeláldozó módon élni nem lehetséges. Ezzel szemben viszont szinte perfekcióra lehet vinni az önzésre nevelést. Az élvezetek mértéktelen fogyasztását célnak megtevő életstílust igen jó eredménnyel bele lehet nevelni a gyermekekbe, de még a felnőttekbe is. Egyél, igyál, élvezd az életet, és a Bibliában is előjönnek ezek a bölcseletek, hogy bizony sokan gondolkodnak így, hogy enni, inni kell, élvezni az életet, mert olyan hamar elmúlik. Érdekes módon, ami rombolja az egyént és a közösséget, azt készségesen az emberek a szívükbe zárják. De ami valóban megtartaná az egyes embert is, a társadalmat is, arra folyamatosan fel kell hívni a figyelmet. Szünet nélkül emlékeztetni kell. Sajnos a jót tanítani kell, a rossz pedig magától is erőre kap. Olyan ez, mint a hegymászás. Ahhoz, hogy lecsúszunk, a hegy tetejéről nem kell sokat tenni, érte? Legfeljebb elengedni magunkat, és már csúszunk is lefelé a lejtőn. De ahogy följussunk a csúcsra, bizony, ott sok-sok energiát kell ebbe beletenni. Pál apostol ebben a részben az új teremtésről beszél, a krisztusi embertípusról. Azról az emberről beszél, aki végképp szakít a múltjával. Előbb hallottuk, hogy a múlt mennyire fontos. Ezt jelenteni tehát a krisztusi embertípus? Hogy megtagadom a múltamat? És akkor mostantól kezdve én egészen más ember vagyok? Ki az közülünk, aki képes teljesen felszámolni a múltját? Senki. Ami történt, az megtörtént. 5 évvel, 10 évvel, 30, 40, 50 évvel ezelőtt, és nagyon fáj, az fáj most is. Ki az, aki képes felszámolni a múltját? Senki. A kolostorba vonuló, legkeményebb, aszkétikus előírásokat vállaló trapista vagy kartauzi szerzetesek, ez a két rend a legkeményebb rend, tudatosan naponta küzdenek a lelkükben felfeltörő rosszal, és gyanítom, hogy teljességgel nekik sem sikerül. De ez nem más, mint radikalizmus. Az ilyen radikalizmus táplálja, erősíti a szektás törekvéseket, és a szektás törekvés az mindig egyben Isten idegen is. mert élet idegen. És életidegen közösségek, természet ellenes rendű közösségek jönnek létre. Ilyenkor aztán az, ami periférikus, az lesz a legfontosabb, a gonosz. Márpedig, ha hiszünk abban, hogy Krisztussal új világkorszak kezdődött, a szeretet új világkorszaka, akkor a szeretettel kell foglalkozni. Az új teremtés a Krisztusban tehát azt jelenti, hogy én egy új életet élek, azaz megbékéltem önmagammal. Mert hogy nem az Istent kell kibékíteni. Pál apostol, aki perfekt, görög volt, gyaníthatóan perfektül beszélte korának közigazgatási nyelvét, a latint, nem különben ugye a hébert, hiszen zsidó családból származott. Tarzusban, ebben a kiváló városban legalább 5 nyelvet beszéltek, többek között a perzsát is. Pál apostol egy nagyon okos ember volt. És ez a Pál apostol a korintusiaknak azt írja, hogy a Krisztusban Isten megbékéltetett titeket. Nem nektek kell az Istent kibékíteni, Isten békít ki titeket, önmagával. És valóban, Isten nem haragszik rám, én haragszom az Istenre. Ezért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. A régi elmúlt, és íme új jött létre. Isten nem haragszik, Isten szeret. Ez az új szövetség üzenete. Ez az evangélion, a jó hír. Az evangéliumot sokszor örömhírnek szokták fordítani. Ez hibás fordítás. Az evangélium nem örömhír. Az evangélium jó hír. Aki a jó hírt a szívébe zárja, na annak az élete megváltozik, és örömhír lesz. De úgy rögtön az evangélion, vagyis a jó hír nem válik örömmé. Folyamatról van szó. Ezért fontos, hogy a Krisztus követő ember a békesség követeként járja ezt a világot. A Mester így tanít minden követőjét, minden tanítványát, aki kardot fog, kardáltal vész el. Isten nem azért teremtett minket közösségbe, hogy mások ellen harcoljunk, hanem azért, hogy egymásért éljünk. Az ellenség, ahogyan a katonaságnál még most is tanítják, az ellenség élő erejének a megsemmisítése. Ők is fiak, ők is férjek, ők is emberek, nem csak egyszerűen élő erő, amit meg kell semmisíteni. Az ellenség stratégiai szakfogalom tehát valójában katonaruhában bújtatott húsvér érző ember, férjek és családapák. Mostanság feleségek és családanyák, mert női katonák is lehetnek. Tegnap láttam egy nagyon szép dokumentumfilmet, az emberi genetikáról volt benne szó. Mindenki tudja azt, hogy Amerikai Egyesült Államok a népek kohója, mindenhonnan a világból vándorolnak be, még most is emberek Amerikába. És csináltak egy olyan felmérést, hogy keresték azokat az embereket, akik nagyon jól tudták, több nemzedékre visszamenőleg, hogy honnan származnak. És ezeknek az embereknek megvizsgálták a genetikáját. És mindenkinek a kezébe adtak egy mappát, amit nem volt szabad kinyitni. Majd egy futballpályán ráállították őket Afrikára, Ázsiára, Európára, Ausztráliára, és mindegyiknek a kezében volt egy kis zászlócska. És látszott is, hogy az egyik afrikai, a másik ázsiai, a harmadik ausztráliai, a negyedik eszkimó, és így tovább. És aztán elkezdték lapozni ezeket a genetikai térképeket. És mentek vissza az időben. És aztán kiderült, hogy egyik nép, egyik faj, egyik rassz a másiknak édes testvére. És aztán végül mindenki Afrikának a keleti partjainál koncentrálódott. És igaz, hogy másképpen néztek ki, igaz, hogy más volt a bőrszínük, mégis ott volt a kezükben a bizonyíték, hogy melyik genetikai csoporthoz vagy alcsoporthoz tartoznak. Nem ez volt az érdekes. Igazán érdekes az volt, amit átéltek ezek az emberek. És azt mondták ott többen is, hogy alig várjuk, hogy hazamenjünk, és elmondjuk azt, hogy mi honnan származunk, hogy kik a mi testvéreink. És ott valaki azt mondta, hogy tulajdonképpen ezt minden embernek át kellene élni, hogy egyek vagyunk. Ahogyan az Apostolok Cselekedetei című könyvben olvashatjuk, Isten egy vérből teremtett minket. Az élet egy nagy csoda. Még nagyobb csoda, hogyha az életben nem csak magamért, hanem másokért is élek. Az az élet, amit csak magamért élek, és senki másért, az kapcsolat nélküli, az elképesztően küzdelmes, és elképesztően elpocsékolt. Isten nem magáért van. Isten értünk van. Krisztus nem magáért jött ebbe a világba, hanem értünk jött ebbe a világba. Értünk halt meg. Az egész társadalmunk azt mondja manapság, élj magadért. És senki nem hisz a politikusoknak, amikor azt mondják, hogy ők az országot szolgálják. Mindenki magáért él. Mindenki a maga pecsenyéjét sütögeti. Benne is van a kultúránkban ez az ostobaság. Segíts magadon, és az Isten is megsegít. Az emberek meg azt hiszik, hogy ez a Bibliából levonható igazság. Hát nem. Az az élet, amit csak magamért élek, az elválasztott. Elválaszt engem az Istentől, és elválaszt a felebaráttól. Az küzdelmes, az elpocsékolt. Lehet, hogy nagy dolgokat teszek a magam nevében, magamért, felépítek egy nagy vállalatot, megváltoztatok egy nagy országot, egyszer majd talán szobrot emeljenek nekem, de igazából csak rólam szól ez az egész. Semmi másról. Pál arra tanítja a korintusiakat, hogy jóval kell meggyőzni a rosszat, és ez emberfeletti cselekedet. Talán ezért is gyakorolja az ember olyan ritkán. Ha csak a büntetést, az isteni igazságtalanságot látjuk, mint Jónás, aki azt mondta, Uram, haragszom, mint halálig, akkor szívünk nyugtalan marad életünk végéig. De ha elfogadjuk Isten mindennapi gondviselő szeretetének közeledését, akkor végre kibékülhetünk Istennel, és megbékélhetünk önmagunkkal. És akkor már nem csak életünk van, hanem sorsunk. Olyan, amiben benne van az Isten is. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, aki megjelenéseddel békességet adtál megrettent szívű tanítványaidnak. Könyörülj rajtunk, és add nekünk bűneink bocsánatát, hogy békességünk legyen te benned, és megtapasztaljuk, hogy élő Úr vagy most és örökké. Amen.